Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt Nagy Károlyt hallják, a Reggeli Monitor Extrában a reggeli műsor legjobb anyagaiból válogattunk. Szó lesz majd arról, hogy egyre többen bringáznak Budapesten. Ez nem csak amiatt van egyébként, hogy sokszor nagyon nagyok a közlekedési dugók, hanem azért is, mert egyre többen gondolják úgy, hogy kicsit egészségesebb életmódot folytatnak. Általában egyébként, amint van fejlesztés, erre pozitívan reagálnak a kerékpárosok, erről is lesz szó. Aztán arról, hogy a kukorica termés és úgy egyéb iránt a magyar mezőgazdaság nagyon jó évet produkálhat, már csak az időjárás miatt is, viszont egy új veszélyre hívta fel a figyelmet az egyik piaci szereplő.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Az esős idő ellenére rekordmennyiségű kerékpáros kért bringás reggelit a fővárosban. A Magyar Kerékpáros Klub elnöke azt mondta, hogy az ország több mint 80 pontján készültek arra, hogy közös reggelivel indíthassanak a bringával munkába járókkal, bár több helyszínen elhalasztották az akciót. Kádár Melinda szerint sikeres volt, és jó hír, hogy egyre többen használják napi szinten munkába járásra a kerékpárt. Lakatos László interjúja.
Kerékpározást népszerűsítő kampányt indított a Magyar Kerékpáros Klub, ráadásul ez már nem is az első ilyen, de biztos, hogy sokkal nagyszabásúbb lesz, mint a korábbiak. Legalábbis nekem eddig úgy tűnik.
Igen, már 14. éve tartjuk egyébként a Bringáz a munkába szemléletformáló kampányunkat, amihez az idők során hozzá nőtt a Bringás reggeli és uzsonna eseményünk. Tulajdonképpen ez a kampányító eseményünk, viszont egész évben tart a Bringáz a munkába kampányunk. Idén tavasszal rekordszámú helyszínen tartottunk bringás reggelit és uzsonnát. Több mint 80 ponton várják a kerékpárosokat reggelivel és uzsonnával az egész országban.
Na most egy pillanat, itt az időhatározót akkor tisztázzuk, tehát hogy ez már lezajlott, vagy még vannak olyan helyszínek, ahol még csak ezután lesznek ilyen bringás reggelik?
Az eseményünket május 17-én szerdán nagyon sok helyszínen megtartottuk, viszont az időjárásra való tekintettel néhány helyszín elhalasztotta az eseményt, így május 18-án csütörtökön Kecskeméten is uzsonnázhatnak a kerékpárosok például, illetve jövő héten Oroszlányban, május 24-én tudnak reggelizni a bringások.
Mekkora érdeklődés volt tapasztalható, hogy ez minden évben egy ilyen nagy buli a bringásoknak, egyszer én is részt vettem egy ilyenen, nagyon jó pofa, de hát akkor nem voltunk túl sokan, igaz az időjárás sem volt nagyon fényes, akkor sem éppen. Most mi volt a tapasztalat?
Úgy látjuk, hogy ez évről évre népszerűbb esemény, hiszen a helyszínek bővülése is ezt mutatja, hogy a munkáltatók és a munkavállalók is egyre inkább úgy látják, hogy bringával munkába járni, vagy suliba járni nagyon megéri, mert gyorsabb, egyszerűbb, könnyebb, és ez az esemény igazából a kerékpárral közlekedőket jutalmazza, és arra próbáljuk meg felhívni a figyelmet, hogy mennyi előnye van annak, hogyha valaki kerékpárral közlekedik a hétköznapok során, és egyre több reggelizővel találkozunk mi is. Például a kerékpáros klub sátránál rekordidő alatt, szinte egy-másfél óra alatt kiosztottunk több mint 500 adag reggelit, és ilyen még nem volt, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk, és nagyon örülünk neki. Ősszel is fogunk bringás reggelit és uzsonnát tartani, úgyhogy biztos, hogy dupla adaggal fogunk készülni az őszi eseményre.
És van arra bármilyen statisztika, hogy hányan közlekednek Budapesten kerékpárral rendszeresen? Tehát nem az, hogy hétvégén sportolás céljából, hanem nap mint nap közlekedési célból.
Van egy kutatásunk, amit tavaly készítettünk, ez igazából egy országos reprezentatív kutatás volt. Azt látjuk, hogy Budapesten a lakosság 6%-a használ rendszeresen a kerékpárt a hétköznapi közlekedésben. Ezt szeretnénk 2030-ig 10%-ra növelni.
És egyébként hány százalék kerékpározik alkalomszerűen, tehát hogyha összességében nézzük, hogy mekkora a kerékpáros társadalom.
Ez változó, az Alföldön és a déli régiókban bringáznak a legtöbben, a lakosság több mint 35%-a kerékpározik rendszeresen az alföldi régióban, ez Budapesten ilyen 16%.
A budapesti kerékpározásra, vagy a kerékpárral való munkába járásra milyen hatással volt? Egyrészt a közösségi kerékpáros lehetőségek, tehát ezek a molbubik, illetve a sávlezárások, vagy az autósok elől elvett sávok kerékpárosok számára átadása, ez mennyire látszik a kerékpározási kedven? Mennyire dobta föl a kerékpárosokat?
Azt látjuk, hogy leginkább azt tartja vissza az embereket a kerékpározástól, hogy félnek a közlekedésben részt venni, túl veszélyesnek érzik, hogyha az autókkal együtt kell közlekedniük, és ebben sokat segítenek a bringasávok és a bringautak is, minden kerékpáros infrastruktúra, ami egy kicsit elválasztja az autós közlekedést a kerékpárost, és így sokkal nagyobb biztonságban érzik magukat, és ez ösztönzi az embereket, hogy egyre többet használják a kerékpárt a hétköznapok során is, és a kerékpározás elterjedéséhez a közbringa szolgáltatás is nagyban hozzájárul. Budapesten ugye a Molbubi szolgáltatás, ami a BKK oldalán látható adatokból kiolvasható, hogy egyre népszerűbb, szinte hónapról hónapra dőlnek meg a rekordok. Ez annak is köszönhető, hogy egyre több állomást bővítik a hálózatot a külső kerületek felé, és egyre több kerékpárt hoznak be a szolgáltatásba, és egyre többen tudják igénybe venni.
Aztán mondta, hogy lesz ősszel is bringás reggeli, vagy bringás uzsonna, attól függ, hogy hol mit szerveznek, de az év többi napján milyen aktivitásokkal próbálják támogatni a kerékpáros közösséget?
Mi az év minden napján ösztönözzük és támogatjuk a közösséget, hogy közlekedjenek kerékpárral. Az oldalainkon bringás tippeket láthatnak, igazából kezdőknek és haladóknak is nagyon hasznos tippeket olvashatnak a weboldalunkon, vagy a Facebook oldalunkon. Van egy kerékpáros kisokos kiadványunk, ami bárki számára ingyenesen elérhető, és hogyha szeretnék, akkor igazából abból a kerékpáros kreszt is megtanulhatják.
A Magyar Kerékpáros Klub elnökét Kádár Melindát hallották. Kiváló lehet a kukorica termés az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően. A Hungrán a kukoricafeldolgozó vezérigazgatója szerint az 5 millió tonnát is meghaladhatja a hazai termés, és ha a minőség is megfelelő lesz, nem kell külföldről vásárolniuk a takarmánygyártóknak és az ipari feldolgozóknak. Renk Zoltán ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt fél évben a jobb minőségű magyar kukorica eltűnt a piacról, és mostanra jelentősen megnőtt az aflatoxinnal fertőzött termény aránya. Mivel a kukoricatárolókban akár 500-600 ezer tonna véhetően fertőzött termény várakozik, félő, hogy a gazdák ezt be fogják keverni az idei terméshez. Ez viszont a magyar kukorica külpiaci esélyeit nem csak idén, de a következő években is jelentősen ronthatja. Lakatos László interjúja.
Az elmúlt bő fél évet az ukrán kukorica import mentette meg a Hungrana életében. Ugye végül is most ott tartunk, hogy megtiltották az ukrán gabona behozatalát Magyarországra. Ez most jelenleg mit jelent a Hungrana életében? Vannak-e tartalékok, illetve van-e Magyarországon jó minőségű kukorica, amivel ki lehet ezt váltani?
Nem csak a Hungrana életében, hanem gyakorlatilag a komplett magyar feldolgozóipar és takarmányiparnak volt nagyon nagy segítség, hogy volt olyan áron termék, amiből lehetett olyan áron terméket gyártani, amit el lehetett adni, hiszen a magyar termelői elvárások sokkal magasabb árakról indultak. Kettő, hogy olyan minőség jött, ami ugye nem volt toxin az ukrán kukoricában. Tehát ezt azért az elmúlt fél évben sok termelő kételkedik ebbe, de hát elmúlt fél évben azért a mi vevőink visszaigazolták, hogy ez valóban így van. Tehát ez egy nagyon szerencsés helyzet volt. Az, hogy most meg van tiltva, valóban igen, 5 uniós ország tagállam összefogott, az unió gyakorlatilag elfogadta azokat az érveket, viszont van egy kis ellentmondás most még mindig a gépezetben, ugyanis a magyar jogszabály elvileg összhangban van az uniós-sal, viszont a kommunikációkból ez nem feltétlenül derül ki, tehát nem tudjuk, hogy a május második előtti szerződéseket be lehet-e hozni. Azt látjuk, hogy ezeket már föl sem adják az ukránok, illetve a határon ugye nem jön most át ukrán kukorica. Csak azért szeretném kihangsúlyozni, hogy tényleg nagyon sok minden jött be Ukrajnából, ugye vámmentessé vált minden árunak az importja, viszont kukoricából az a különleges helyzet volt Magyarországon, hogy egy évszázados asszály volt, és nem volt elegendő áru. Tehát egyszerűen valahonnan hozni kellett árut, hogyha nem akartuk teljes egészében leállítani az ipari felhasználást, vagy mondjuk a takarmányipart nem akartuk még jobban visszafogni. Tehát erre nagyon nagy szükség volt. A következő néhány hónapot, amit a betakarításig még van, én azt gondolom, hogy mindenki rendelkezik tartalékokkal, mi is rendelkezünk magyar szerződésekkel és ukrán betárolt áruval. Magyar szerződések is folyamatosan jönnek, toxin probléma még mindig van, de ezeket szűrjük, és bízunk benne, hogy ezen a 870 ezer hektáron, amit már elvetettek, és az elmúlt napok fantasztikus esőzéseik gyönyörűen ki is bújtak a növények, tehát bízunk benne, hogy most szerencsénk lesz az időjárással, és igaz, hogy kisebb területen, de egy jó termés átlaggal egy szép termés lesz majd szeptember-októberben Magyarországon. Ha ez így lesz, akkor egyáltalán nem lesz szükség ukrán árura.
Jelenleg a magyar gazdáknál rengeteg betárolt kukorica van, hiszen tavaly még mielőtt egyáltalán szóba került volna az ukrán kukorica, már akkor sem volt a piacon, még magas áron sem elérhető magyar kukorica, és akkor még toxinról igazából nem is esett szó. Viszont kiderült, hogy most rengeteg tároló tele van, és valószínű, hogy ezekben, ha volt kevés toxin, az tavaszra sok toxin lesz. Azt tudom, hogy minél tovább tárolják a toxinnal fertőzött kukoricát, az tárolással szaporodik. Ez milyen hatással lehet az új termésre? Mert hiszen egyrészt most hova fogják betárolni a gazdák azt a kukoricát, amit learatnak?
Ez valóban a legnagyobb veszély most. Ha egy kedvező időjárás lesz, akkor lesz árualapja a teljes magyar iparnak és a takarmányiparnak, viszont a minőség a kérdés. Én azt gondolom, hogy valahol 5-6-700 ezer tonna olyan áru van a magyar raktárakban, ami nem jó minőség, amit elvileg nem lehet már felhasználni ipari vagy takarmány célra, mert annyira földúsulna majd a késztermékben a toxin tartalom, hogy ez eladhatatlanná teszi a terméket. Ez egy óriási veszély, hogyha valamilyen biztonságos módon ettől nem szabadulunk meg, mint ország, akkor ezt jövőre majd be fogják keverni a gazdák, mint ahogy ezt láttuk a korábbi években is. Csak a korábbi években lényegesen kisebb volt a toxinfertőzöttség, mint most. Most nagyon nagy és nagyon komoly, amit említett is, hogy ezek bizony földúsulnak a tárolás alatt. Tehát ami fél évvel ezelőtt volt X, az most lehet, hogy 3X. Háromszor, négyszer, ötször akkora toxintartalma van. Mi ezt mérjük, látjuk, tehát a partnereink is beszámolnak erről. Úgyhogy ez egy óriási veszély, hiszen akkor lehet, hogy lesz egy jó termésünk, viszont ha összekeverjük a rossz áruval, akkor az egész termést kockáztatjuk, hogy eladhatatlan lesz. És akkor exportra sem fog tudni menni, nem csak a hazai felhasználás kérdőjeleződik meg.
Hosszú távon ez mit okozhat akár a feldolgozóiparnak, akár a gazdáknak?
Én azt gondolom, ha a legrosszabb forgatókönyvbe következik, hogy gyakorlatilag mondjuk ez a 500 000 tonna rossz áru, és ez bátran merem állítani, hogy ennyi van, összekeveredik mondjuk egy 6-7-8 millió tonnával, akkor kompletten nem lesz igény a magyar kukoricára. Tehát például az elmúlt 15 év átlagában körülbelül 1,5 millió tonna kukorica ment minden évben Olaszországba. Ebben az évben nem ment 1,5 millió tonna Olaszországba, mert Ukrajnából ment Olaszországba. Ha jövőre mindenki tudni fogja a piacon, hogy a magyar kukoricának óriási a kockázata, mert toxinnal fertőzöthetett, akkor például az olasz vevők nem fogják keresni a magyar kukoricát. Pláne akkor, hogyha Brazíliából vagy Ukrajnából ugyanolyan áron, vagy esetleg kedvezőbb áron egy jobb minőség oda tud menni, akár a kikötőkbe, akkor nem lesz kereslet a magyar terményre. Ugye ez az, amit mi gyakorlatilag most már fél éve próbáljuk mindenkinek a figyelmét fölhívni, termelőknek leginkább, hogy nem szabad keverni, és nem szabad ezt a kockázatot fölvállalni, mert az idei problémánál sokszorosan súlyosabb probléma lesz jövőre, hogyha ez megvalósul. Szóval ezzel foglalkozni kell legmagasabb szinteken.
De mi lehet a megoldás, hiszen most már azért néhány hónap múlva szükség lesz egyrészt a tároló kapacitásra is, bár van bőven kapacitás, de azért ha ennyi 100 000 tonna bent van még a tárolókban, azt valóban el kell tüntetni. Mit lehet ezzel csinálni? Mire lehet felhasználni? Föl lehet egyáltalán dolgozni, vagy ezt meg kell semmisíteni?
Igen, a tárolásnál ugye a legnagyobb kérdés, hogy ha mondjuk kinézünk a mezőkre, akkor egy fantasztikus gabona termés várunk, tehát bőven 5 millió tonna fölött lesz a búza és az árpa is, ezt most már szerintem ki lehet jelenteni, hogy akár 7 millió tonna is lesz a két termény. Ugye ezt is először be kell tenni a tárolóba, tehát ennek kell helyet csinálni, és csak utána jön a napraforgó és a kukorica. Tehát a lényeg az, hogy szerintem egy megoldás van most már így május közepén. Túl kevés az idő arra, hogy a következő 3 hónapban ipari felhasználás szinten biogáz alapanyagot gyártsunk. Egy dolgot lehet csinálni. Vannak hatalmas nagy biomassa kazánok, hőerőművek, Pécsen, Visontán vagy egyéb helyeken. Ezekben a nagy biomassa kazánokban ezt a kukoricát valahogy el kell égetni. Szerintem semmilyen más útja nincs már ennek a problémának a kezelésének, ezt még meg lehet csinálni, csak ehhez azonnal intézkedés szükséges, be kell azonosítani ezeket a tételeket, és kötelezni kell a termelőt arra, hogy ettől ilyen módon megszabaduljon.
De hát gondolom, hogy ha nem adták el tavaly 130 ezer forintért azt a kukoricát, akkor most a kazánok nem fognak ennyit fizetni tonnájáért.
Igen, mindennek piaci ára van, a biomasszának is, a gáznak is, a biogáznak is, mindennek piaci ára van. Tavaly ősz ősszel, vagy mondjuk nyár végén, ősszelején ugye volt csúcson a gázár is, akkor volt mondjuk egy biomassa, vagy egy biogáz üzemnek is a legmagasabb átvételi ára, akkor mondjuk beszéltünk 350 eurós gázról, most ugye beszélünk 40 eurós gázról, akkor beszéltünk 350 eurós kukoricáról, most megbeszéltünk a Matifon mondjuk 220 eurós kukoricáról. Tehát mindennek az ára kezd visszaállni, ha nem is a megszokott szintekre, de hogy konszolidálódik egy olyan szintre, ahol tud működni a gazdaság. Ezt egyszerűen tudomásul kell venni a gazdáknak is, hiszen az ő terményük is egy ilyen globális piacnak a része, és ők is a globális piac részei. Nem húzhatjuk ki magunkat egy szigetként, nem tudunk működni ebben az országban. Ennek ellenére én hosszú távon nagyon hiszem azt, hogy a magyar kukoricának igenis van jövője. Tehát ha mondjuk eltekintünk az Alföld néhány területétől, ahol tényleg nem biztos, hogy van a kukoricának létjogosultsága, azért az 1 millió hektárból azt gondolom, hogy egy ilyen 800 ezer hektáron, főleg Dunántúlon igenis lehet nagyon jól, nagyon gazdaságosan, nagyon eredményesen kukoricát termelni. Ahhoz, hogy ezt hosszú távon stabilan meg tudjuk tenni, ezt a problémát meg kell oldani, és én azt gondolom, hogy az állami beavatkozás nélkül, állami segítség nélkül nem megy. Ha összeszorozzuk gyakorlatilag a termelők veszteségét ezzel a volumennel, akkor néhány milliárd forintról beszélünk, ami költségvetés szintjén nem lehet probléma, nem lehet akkora probléma, hogy ezt ne oldjuk meg, hiszen ha jövőre 6 millió tonna áruról, eladhatatlan áruról beszélünk, akkor ez meg tízszereződik ez a szám, na az már egy igazán nagy szám lesz, ami végső soron a termelőket fogja nyomni, és azt már a költségvetés nem tudja kisegíteni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most kell lépni, SOS, nem holnap, hanem ma, és ez viszonylag kis összegből megoldható ez a probléma, de először ki kell mondani.
Renk Zoltánt, a Hungrana vezérigazgatóját hallották. Ez volt a Reggeli Monitor Extra, a reggeli műsor legérdekesebb interjúival. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!